Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
Köszöntjük a hallgatókat, ez már a Lélektér Víg Vandával című magazin műsor. Én Gábor Víg Vanda vagyok, és itt van velem a stúdióban a mai vendégem, akit nagyon sok szeretettel köszöntök, Kálai Krisztinát, a Stand-up Comedy Humortársulat művészeti menedzserét, újságírót, és mivel nagyon régóta ismerjük, egymást tegeződni fogunk a műsorsonál. Szia, Kriszta!
Szia, Vanda! Köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat is.
Örülök, hogy itt vagy. Én régóta terveztük ezt a beszélgetést, és most valahogy nem adtuk fel, csak leültünk, ez az idejév jól indul ezek szerint, legalábbis a műsor szempontjából.
Én örültem a meghívásnak, nagyon szívesen jöttem, láttalak már téged munkaközben, tehát tudtam, hogy jó helyre jövök, de nagyon érdekes, képzeld el, hogy én ugye rádióztam is sokáig, soha életemben nem izgultam még műsor előtt, kivéve most ezt a műsort. Tehát rendesen ilyen kis gyomorideggel érkeztem, nem tudom, hogy miért lehet ez. Máskor mindig én kérdeztem, most én leszek az alany.
Szerintem ez csak a helyzet furcsasága, hogy nem abban a szerepben vagy, és ez milyen érdekes, mert pont azon gondolkodtam, és ezt el is meséltem neked így a felvétel előtt, hogy amikor rád gondoltam, hogy majd most jövünk és fogunk beszélgetni, akkor pont az jutott eszembe, hogy vajon a Kriszta a helyén van? És most a hely meg a szerep úgy valahogy egy picit összecseng az én fejemben.
Most nem pont a helyemen vagyok.
Ez lenne a helyem.
De egyébként nem, már igen, nem az a helyem, úgyhogy szerintem igen, de azért ez egy nagyon jó kérdés, és ezen magam is gondolkodtam már az elmúlt években, tehát néha-néha ez így följön, hogy jó irányba megyek, jó helyen vagyok, tehát ez tényleg tök jogos a kérdés. Aztán mindig arra a megállapításra szoktam jutni, hogy szerintem az ember ott van, ahol lennie kell, és pont a párom a minap mondott egy nagyon érdekes dolgot, amivel megerősítette azt, hogy jó helyen vagyok. Mondta, hogy most két éjszaka és arra kelt fel, hogy én hangosan kacagok álmomban. Mondom, nem mond már. Mondja, de így pár napon belül kétszer, és akkor ez nekem azt mutatja, hogy akkor a tudatalattimban, tehát volt idő, amikor a fogamat csikorgattam, úgyhogy ez szerintem igen, ez egy ilyen jó visszajelzés. De egyébként jól is érzem magam a bőrömben, persze.
Ha már a visszajelzéseket mondod, ez egy nagyon érdekes téma, hogy az ember mennyire van azzal tisztában, hogy hogy van. Hogy sokan szerintem azt, ahogyan vannak, még saját maguk előtt is néha titkolják. Tehát, hogy úgy, hogy tudjuk azt gondolni, hogy minden rendben van, de a felszín alatt azért bugyognak a dolgok, és ez a fogcsikorgatós rész például pont azt mutatja, amikor a felszín alatt bugyognak a dolgok. Nyilván most, hogyha te nevettél álmodba, akkor ott az látható, hogy ott a felszín alatt is minden békés és nyugodt.
Igen, én is ezt gondolom, reméljük, hogy nem csak álmomban, stand-up esten voltam, és valami poén jutott eszembe, de engem ez tök meglepett, én még ilyet nem is nagyon hallottam, hogy valaki álmában hangosan kacag hosszasan. Egyetértek veled, de szerintem az, amikor mondjuk hazudunk magunknak, mert van ilyen is, az inkább ugye túlélő ösztönünknek a bekapcsolása. Tehát amikor az ember nem biztos, hogy szembesülni akar önmagával, vagy az éppen aktuális helyzetével, és lehet, hogy vannak is olyan helyzetek, amikor nem feltétlen kell szembesülni. Tehát amikor hagyni kell egy kis időt, hogy úgy minden leül, mert úgyis jobbra fordulnak a dolgok legtöbb esetben. Úgyhogy szerintem azzal sincs egyébként nagyon nagy gond. Akkor igen, hogyha mondjuk ez évekig, vagy akár egy élet hosszon át tart, tehát gondolok itt arra, hogy mondjuk valaki benne marad egy rossz, vagy egy bántalmazó párkapcsolatban, az óriási probléma, de én inkább ilyen kisebb stresszfaktorokra gondolok most.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy mennyire bírod egyébként a stresszt? Hát nyilván újságíróként azt gondolom, hogy talán ezzel nem járok messze a valóságtól, hogy mi azért ezt megtanultuk. Pláne aki tévézik, pláne aki napi híradót csinál, az azért tudja, milyen reggeltől estig oda lenni, szaladni, sietni egyik percben még itt vagy, de aztán menni kell, mert híradó van, és adásbiztonság van. Tehát pontosan megéltük azt, amikor az egyik lábunkról ugráltunk a másikra. Te is azért újságíróként, rádiósként. Tehát amikor azt mondom, hogy a helyeden vagy-e, azért abban ez is benne van, hogy te is annyi mindent csinálta. És aki ebben a szakmában van, az azt gondolom, hogy kevesen vannak, akik csak egy szegmens próbálnak ki, hanem tényleg az van, hogy annyi mindent csinálunk.
Én egyébként nem bírom olyan jól a stresszt. Nem olyan jó a stressztűrő képességem, bár amiket most pont felsoroltál, mint stresszfaktor, az nekem nem okoz stresszt. Tehát az, hogy mondjuk le kell menedzselnem a napomat úgy, hogy 100 felé szakadok, az nekem nem stressz. Egész jól bírom egyébként a fizikai terhelést, de mondjuk stressz, nem is tudom, mi szokott nekem stresszt okozni. Mondjuk, ha egy nagyon-nagyon pici liftbe kell fölmennem valahova, nyilván az stressz, és azt nagyon rosszul bírom.
Vagy egy pici helyre beparkolni, ezt már mesélted, hogy ez hogy volt.
Az nem stressz a faktor, izgultam, mikor jöttem hozzá, de hál' Istennek sikerült kiütnem egy picike parkolóhelyjel, gondoltam, hogy itt közel állok meg, tégyen szemre meg kellett kérnem a parkolőrt, hogy navigáljon már, mert nem sikerült.
Ilyen volt már korábban?
Nem is tudom, nekem ez annyira nem releváns, tehát hogy nem fogok rá emlékezni egy hónap múlva, úgyhogy lehet, hogy volt már ilyen, nekem ez nem kellemetlen egyébként megkérni, de hát úgy röhögtem magamba, ő is mosolygott, és akkor így elbúcsúztunk.
Azt olvastam rólad, hogy te az a típusú ember vagy, aki úgy nagyon előre nem szeret tervezni, hanem sodródsz az áramlattal, vagy az árral, vagy az élet adta lehetőségekkel.
Ezt szerintem akkor mondhattam, amikor egyszer valaki szembesített azzal, így egy önéletrajzom kapcsán, hogy fú, micsoda tudatosan felépített karrier, és én erre mondtam, hogy nem hiszed el, de ez nem egy tudatosan felépített karrier, örülök, hogyha úgy látszik, de inkább csak az, hogy amikor jött a lehetőség, akkor úgy sikerült felugranom arra a hullámra, és ezt meglovagolni. Tehát, hogy azért szerintem szerencse is kell ahhoz, hogy összejöjjenek a dolgok. Fel kell ismerni nyilván a lehetőségeket, kell egy alaptehetség, de én, amit nagyon akartam, az nekem soha nem jött össze. Például mondok egy példát, az egyetemen én elkezdtem rádiózni, az egyetemi rádióban, Koli Rádió, tehát nem volt nagy tétje, nyilván pénz sem volt benne.
De ez a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem
így
volt.
Így van, akkor. Így van, és akkor kitaláltam, hogy fú, ez mennyire jó, én szeretnék rádiózni. Elmentem a, nem is tudom, most még van-e, talán már nincs, az akkori egyik debreceni rádióhoz, hirdettek felvételt. Gyakorlatilag annyira pofon egyszerű volt a feladat, egy 3 soros időjárás jelentést kellett felolvasni, amiben hát túl sok hibázás lehetőség nincs. Én szerintem 12-szer hibáztam bele. Mert annyira éreztem a súlyom, annyira akartam. És akkor jött egy lehetőség, a Kelet-Magyarországnál felajánlottak nekem egy regionális szerkesztő újságírói állást. Még 5. éves voltam, tehát így az államvizsgám és a diplomaosztóm közötti időszakban, na, azt nem akartam. Nyilván oda fölvettek, amikor elmentem az állásinterjúra, és ez úgy kb. Mindenre jellemző, úgyhogy inkább az, hogy próbálok nem rágörcsölni, mert amit nagyon akarok, az biztos, hogy nem fog nekem jól sikerülni.
Szerintem, aki hallgatja ezt a műsort, vagy ismer téged, mindannyian imádjuk a te karcos hangodat. De hogy te nem rádiósnak indultál? Hogy jött például a néprajz az életedbe? Mert hogy ez talán hamarabb volt, mint a rádió.
Az úgy jött, hogy én gimnáziumban, most kicsit visszamegyek, 4. gimis koromban, már tudom, hogy nem nagy dolog, ha valaki csinál egy nyelvvizsgát, de akkor az osztályban nekem sikerült egyedül egy középfokú C-típusú német nyelvvizsgát letenni, ami ilyen nagy szó volt. Ezután megkaptam fél évkor és évvégén az 5-öst, nem kellett tanulnom. Nyilván kitaláltam, földrajzot szerettem nagyon, tehát földrajz érdekelt, kitaláltam, hogy német földrajz szakra megyek majd a debreceni Kossuthra. A németből annyira visszaesett a tudásom, hogy a felvételin az nem sikerült, és képzeld, a földrajzon meg elcsúsztam valami, nem is tudom, hogy miért csúszhattam el, pedig tényleg nagyon jó voltam, érettségiztem is belőle, kitüntetés, vagy dicséret, vagy nem tudom, hogy ezt hogy hívták akkortájt, és akkor így jött végül be a néprajz, és mivel a német nem jött össze, ezért maradt csak a néprajz. De nem bántam meg, nagyon-nagyon érdekes szakma. Én csak azért nem dolgoztam ebben a szakmában, mert amit mondjuk kezdőként tudtam volna csinálni, az nekem egy kicsit ingerszegény lett volna, hogy mondjuk beüljek egy múzeumba reggel 8-tól 4-ig. De egyébként csodálatos, tehát nagyon szeretem, nagyon jó emlék, de így végül ez kimaradt nekem. Tehát nem is dolgoztam egy napot sem múzeológusként.
Mi maradt meg ebből a korszakodból, vagy ebből a típusú szerelemből a mai napjaidban?
Néprajzos időre néprajz, gondolsz?
Néprajz,
vagy
múzeum, kiállítás.
Hát az, hogy gyakorlatilag mindegy, hogy hová megyek nyaralni, kirándulni, tehát én azért minden múzeumról elég sokat tanultam, tehát nyilván mivel ilyen villámkérdések voltak szigorlati vizsgákon, hogy tudjad, hogy melyik múzeumban mi az állandó a törzs kiállítás, ezért nyilván ezt most szeretném látni is élőben, tehát mindegy, hogy éppen New Yorkba megyek, akkor elmegyek a Metbe, mert rengeteget tanultam róla, de nem csak ezért, mert nem szeretem az impressionistákat, és ott azért bőséggel lehet látni belőle. Tehát a múzeumok iránti rajongásom az megmaradt, és szerintem nem is nagyon utazom úgy, hogy legalább egy múzeumot ne ejtsek útba.
Olyan érdekes, mert igazából most ugye, amit csinálsz, ez a művészeti menedzser, ez olyan izgalmasan hangzik, hogy gondolom mindig így idézőjelben mondom, de hogy zsizsegni kell. Tehát
igen.
Ugye neked a párod, szerintem nagyjából mindenki tudja, tehát az Orosz György humorista párja, vagyis őt is menedzseled, meg egyébként ugye magát a társulatot is menedzseled.
Így van.
Tehát te vagy az, aki a háttérben varázsolja tulajdonképpen a fellépéseket, a lehetőségeket, a megjelenéseket, segítesz. Tényleg én azt gondolom, hogy egy tyúkanyóként támogatod a fiatalokat, a kezdőket, a tehetségeket, és hogy hogy ez egy őrületes munka egyébként, ami úgy a nem a színpadon folyik, hanem sokkal nagyobb, ami mögötte van.
Igen, manapság már egyébként nem annyira varázslás, volt idő, amikor tényleg varázsolni kellett. Tehát nagyon kezdők voltunk, nagyon nem volt tőke, akkor tényleg varázslás volt mindent összehozni. Most már azért egy kicsit egyszerű, most már sok igen ismert humoristánk van, ez a stand-up comedy humortársat talán ennyit elmondhatok, ezt mi Gyurival ketten hoztuk létre, amikor Budapestre költöztünk, és nagyon piciben kezdtünk, de most már azért itt vagyunk a Duma Színház mellett gyakorlatilag. Mi működünk valós társulatként az országban. Tehát ketten vagyunk.
Hogyan indultatok? Ugye ti ketten vezetetek egy reggeli rádió műsort.
Debrecenben, igen.
Aminek szerintem egy ilyen abszolút savaborsát adta a Gyuri humora. Én biztos vagyok benne, hogy ez azért egy induló tőke volt ilyen értelemben, legalábbis szellemi értelemben, amire lehetett építeni ezt az egész dolgot, de hogy akkor még ez új volt.
A stand-upra gondolsz?
Van.
Igen, akkor ez új volt, de nem csak ebben gondolkodtunk. Tehát amikor eljöttünk Debrecenből Budapestre, akkor először mi nem feltétlen társulatépítésben gondolkodtunk, csak azt láttuk, hogy nagyon Pest központú ez a szakma is, mint egyébként sok minden más. És volt olyan, hogy mondjuk egy rádiókabaré felvételre, vagy mikroszkóp színpados műsorra nem Gyurit választották ki, mert Debreceni neki úti költség kell, és akkor már egy időben mondtuk azt, hogy pár Pesten lakunk, és magunknak fizettük az utit, de még így sem működött olyan jól, és akkor azt gondoltuk, hogy ezt át kell rakni, ezt a székhelyet Budapestre, hogy bármikor úgy lehet fejlődni, ha bármikor bevethető vagy, és ott vagy a tűz közelében. Úgyhogy így is tettünk, és akkor volt egyébként egy rádiós elképzelés, és hívtak bennünket közös rádió műsorra. Aztán mire oda került a sor, hogy mi felköltöztünk, már itt laktunk, addigra az a rádió meg is szűnt. Sajnos, úgyhogy abból nem lett semmi.
Hiányzik a rádió?
Amikor abba hagytam, akkor nem, akkor túlcsordultam. Manapság azt mondom, hogy igen, tehát ilyen jó érzés, jó megdobban a szívem, hogyha mikrofon közelében vagyok, és nagyon szerettem rádiózni, ez biztos. Nem tudom, hogy újra kezdeni, mert talán már nem.
Hogyha be kellene mutatkozni, akkor azon túl, hogy vannak ezek a hivatalos titulusok, minek mondod magad, Krisztán, te mi vagy?
Én egy világpolgár vagyok. Én mindenhol jól érzem magam, nagyon nyitott vagyok a világra, nagyon érdekelnek az új kultúrák, nagyon érdekelnek az emberek. Szerintem nincs olyan ember, akitől nem tudsz valamit tanulni, tehát ez biztos, és pont Gyurival beszélgettünk egy közös ismerősre, ő gondolta, hogy tőle nem lehet, és mondta, akkor mondd meg, hogy tőle mit lehet tanulni, és még tőle is tudtam valamit. Lehet, hogy csak egy kis smink technikát, tök mindegy, de egyébként szerintem jó az emberekre úgy tekinteni, hogy mindenki érték.
Neked azt hiszem, hogy nagyon nagy emberismereted van, beszéltünk az előbb arról, hogy azért nagyon sok az, aki ugye bekerül hozzátok, akiket menedzselni kell. Ehhez szerintem egy nagyfogú empátia kell, hogy ezt tud csinálni.
Igen, de azért itt nem én döntök. Tehát én itt tényleg az operatív részleget vezetem, tehát az, hogy most kiben van meg a tehetség, kiből lehet majd humorista, az abszolút a szakmai munka az a Gyurié. Én maxim a fizimiskája, tehát hogy marketing szempontból eladható-e, nyilván arra ránézek, de azért pont a humorban tudod, nem ez a legfontosabb, mert mondjuk van egy ilyen zenei tehetségkutató, ott azért fontos, hogy jól néz a hangon túl, van még egy csomó extra, amivel rendelkeznie kell az embernek. Humorban mindegy szinte, hogy nő vagy, férfi vagy, sovány vagy, kövér vagy, alacsony vagy, magas vagy, van hajad, teljesen mindegy, milyen a humorod, ennyi a fontos.
De hogy biztos, hogy ahogy változik a világ, ez a rész is változik, és azért az, ha már a marketinget nézzük, akkor más a zaj, más a felület, más hogy kell kommunikálni, mást kell kommunikálni, és máshogyan kell. Tehát, hogy azért nyilván ez is változik, de ez sem olyan már, mint 10 évvel ezelőtt.
Az biztos, iszonyúan nehéz. Amikor kezdődött mondjuk a stand-upból, akkor induljunk most ki ebbe, hogy beszéljünk erről, tehát amikor ez kezdődött, akkor megvolt nyilván az a hátrány, hogy nem ismerték Magyarországon, viszont voltak olyan nagy nézettségű televízió műsorok, ahol ha mondjuk egyszer elmondták, hogy ez a műfaj jó, vagy konkrétan mondták egy humoristára, vagy feltörekvő stand-upos, hogy ez jó, akkor azt egy ország elhitte. Most bemutatkozol a Soder Klubban, lemegy a műsorod 2-3-szor, és még nem biztos, hogy eladható vagy. Most már az online térben is nagyon kell mozogni.
Neked milyen képességeidet kell nagyon elővenni, hogy ezekben a megváltozott világ helyzetekben is ugyanolyan teljességgel tudjál dolgozni, mint mondjuk régen?
Ugye most más csinálok, mint amit régen csináltam, úgyhogy, de talán szerintem ez a nyitottság az, hogy könnyen kommunikálok, könnyen beilleszkedem társaságokba, ez szerintem például nagyon fontos, tehát ha mondjuk tévé vagy rádió megjelenésekről beszélünk, tehát hogy igen, mi régen ismerjük egymást, de olyan nagyon sokat nem találkoztunk, mégis úgy köszöntjük egymást, ami az indokoltnál egy kicsit szerintem bizalmasabb, és az indokolt alatt nem a valós érzelmeket értem, hanem mondjuk a találkozásainknak a számát, tehát hogy viszonylag könnyen tudok közel kerülni emberekhez, és közel is engedek magamhoz embereket. Talán ezt a tulajdonságomat kell használnom, meg hát néha cikket írok, amikor PR cikket kell írni, vagy elkísérem, vagy felkészítem mondjuk az újdonsült stand-uposokat egy-egy interjúra, tehát nem úgy jövünk, mikor például hozzád is jöttünk a humortechnikum győztesekkel, akik még soha nem voltak rádióban, hogy na, tessék, aztán majd látjátok, hanem csináltunk is próbainterjúkat, úgyhogy ott én voltam a műsorvezető.
Én azt gondolom, hogy nagyon beszédes az, hogy amit csinálunk, az mondjuk mennyire jelent meg például gyerekkorunkban játékban. Uh-huh. Én tudom, hogy amikor kicsi voltam, én mindenbe belebeszéltem, tehát az összes, nem tudom, flakonba belebeszéltem, és minden mikrofon volt. Tudom, hogy van olyan kollégám, aki híres fényképész ma, és állandóan kattingatott ilyen film nélküli kis gépekkel. Te mivel foglaltad le magad gyerekkorodban, mi akartál lenni?
Most egyébként lesokkoltál ezzel a mondatoddal, jobban, mint gondolnád, ugyanis én nem beszéltem mikrofonba soha, úgyhogy lehet, hogy nem is a, lehet, hogy a rádió nagy szerelem, de nem az volt az én utam, én mindig szerveztem. Volt olyan, hogy osztálykiránduláson mondjuk elvesztünk 11 vagy 12 fő az osztályból, de a hegyekben is nagyon durván, tehát ránk sötétedett konkrétan. Én a kezembe vettem az irányítást, mondtam, hogy akkor most erre lemegyünk, becsengettünk. Itt Pest környékén volt egyébként a Pilisbe, valamelyik kisfaluig leereszkedtünk egy templomig, ott a paphoz becsengettem, gondoltam, ott úgy is fognak segíteni, mondtam, össze vagyunk ázva, el vagyunk veszve, hát nyilván mobiltelefon sehol nem volt, és képzeld el, hogy egy 2 órán belül felhívták az iskolánkat, a mi osztályfőnökünk nyilván az iskolával tartotta a kapcsolatot, tehát mi kiderült, hogy mi hol vagyunk, kaptunk szárazruhát, ételt, még a héven is ingyen utaztunk, mert megbeszéltem az ellendőre, hogy nekünk most nincs se pénzünk, se íratunk, semmi, hát túrázunk a hegyekben. Úgyhogy ez most értené egy nagy felismerés, de ha belegondolok, nem egy ilyen dolog volt, úgyhogy lehet, hogy nem csak onnan tudhatom, hogy a helyemen vagyok, hogy kacagok, nevetek álmomban, hanem én ezt csináltam gyerekként.
Ugye elmondtad azt, hogy érdekel a világ, engem is érdekel, hogy téged mi érdekel a világból. Pont az, amit mondtál, hogy szervezni kell, hogy, és beszélgetünk arról is, hogy milyen irányban változott meg a világ, hogy téged mi fog meg, mit hallgatsz, mit nézel, mit olvasol, ha elmész valahova, és ti nagyon sokat utaztok, akkor mi az, amit hazahozol? Mi inspirál?
Fú, de jó kérdések, de próbálok az elejéről. Képzeld el, hogy a Covid-ot én nagyon sokat olvasok alapból, nagyon szeretem a szép irodalmat, de a Covid óta én alig olvasok. És nem tudom, hogy mi, és már beszéltem egy barátnőmmel, aki szintén vele...
Voltál covidos?
Nem, a covid járvány óta, 2020, ahogy nem
lett
is a
vírus hatása.
Nem a vírus, a karantén annyira ingerszegény lett minden, hogy az olvasás már nekem nem fér bele, mindig valami plusz impulzust kerestem, és nagyon szégyen, nem azt mondom, hogy semmit nem olvasok, de ahhoz képest mondjuk, hogy én hány könyvet olvasok el, olvastam el előtte éves szinten, ahhoz képest azt mondhatnám, hogy szinte nem olvasok, és a barátnőm, aki talán kétszer annyi könyvet olvas el egy évben, mint én, mert ő meg aztán se tévé, semmi, csak a könyveket bújja, ő ugyanezt tapasztalta, hogy nem szívesen olvas azóta. De egyébként most, ha mondanom kellene valakit, akit nagyon szeretek, vagy akit szívesen ajánlanék is, akár a hallgatók figyelmébe, nekem ezt az Andi barátnőm ajánlotta, és jaj, de köszönöm, Murakami Haruki, egy japán szerző, és zseniális könyvei vannak. Mágikus realizmus a stílusban, és kezded olvasni, és annyira elvisz, annyira kikapcsolt, a fejedben megszületik egy teljesen új világ, na az nagyon le tud szerintem lazítani mindenkit. Tehát, mondjuk könyv, akkor őt ajánlanám. Zenében nagyon érdekes, én 76-ban születtem, és a 60-as évek zenéjét imádom. De nem tudom, hogy miért, néha ilyen zenei lejátszókon tud vannak ilyen évtizedekre lebontva zenék, és már a 70-es nem feltétlenül, a 80-as végképp nem, a 60-as években annyira remek művek születtek szerintem, úgyhogy azt szeretem hallgatni.
Ki a kedvenced?
Nincs kedvenc.
Beatles.
Nem. Nagyon szeretem, de kedvencnek azért nem mondanám. Hát ha mondjuk nagyon szerettem amúgy magyarok közül, nem 60-as évek, de Cserháti Zsuzsát. sajnos sosem jutottam el koncertjére, őt például nagyon szerettem, de képzeld, én szeretek klasszikus zenét is hallgatni, és néha mindenhol futok, akárhol utazok, nyilván Magyarországon is, és van olyan, hogy a klasszikus zenei válogatásomra futok, és akkor néha így eszembe jut, hogy most kiesne ez a fülhallgató, hogy valaki betenné és hallgatná, hogy én Mozartra futok, akkor azt gondolná, hogy hát itt valami nincs rendben. Nem tudom, miért tud ez így felspanulni.
Tudom, de... baj van.
Igen, igen, de ez most ne úgy képzeld, hogy minden nap, de amikor rám jön, akkor van egy ilyen kedvenc listám, és akkor azt bekapcsolom, az lelazít, filmek, inkább sorozatok, inkább olyan sorozatok. Most legutóbb, amit nézem, az a Takarítónő. Egy nagyon érdekes, feszültséget fenntartó film, sajnos a főszereplő menet közben meghal, már mint a sorozat. Nem a filmben, hanem úgy egyébként, tehát ki kell venni, úgyhogy azért az ott egy kis elég nagy bicsaklás szerintem a sorozatban, de hát ilyen van.
Kedves hallgatók, ez a Lélektér Vígvandával című magazin műsor, a mai vendégem Kálai Kriszta, a stand-up comedy humortársalat művészeti menedzsere. Most egy pici szünetre elmenjünk, de ne menjenek messzire, mert mindjárt folytatjuk a beszélgetésünket.
Rövidesen folytatódik a Lélektér Vígvandával.